Dicsőség és hála legyen az Úrnak mindezekért a drága énekekért, amelyeket az ő nevének dicsőségére énekelhettünk, és ahogyan ezek az énekírók sok olyan gondolatot fejeznek ki, amelyek minden bizonnyal Isten szellemének a hatására jutottak az eszükbe. És ebből meríthetünk és megjeleníthetjük magunknak ezeket a szavakat. És mi sem akarunk megfeledkezni arról, hogy Urunkat illeti minden tisztelet, dicséret és imádat, hogy féljük őt, szolgáljuk őt ezen a földi életünk idején, amíg meg nem látjuk őt az ő dicsőségében. Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek. Ez a mi összejövetelünk célja ma este is, hogy újra eljöttünk, hogy újból imádjuk őt, hogy meghallgassuk, mit akar nekünk újra mondani az ő szaván keresztül. Mi meg vagyunk győződve afelől, hogy nem azért vagyunk itt, hogy egy embertől halljunk valamit, hanem az élő Istentől. És ehhez az élő Istenhez akarjuk mi is felemelni a hangunkat, mert tudjuk, hogy nem azért tanúsítunk itt imádatot, hogy egy embernek megfeleljünk, hanem azért imádjuk Istent, hogy őt tiszteljük. Istent illeti a tisztelet és a dicsőség, neki akarjuk ezt felajánlani. Mielőtt ezt talán együtt megtennénk, szeretnék felolvasni egy ige szakaszt a Jób könyvéből. Jób Isten nagyszerű embere volt, és szeretnénk tőle hallani néhány szót, mielőtt imádkoznánk. És talán elgondolkozunk azon is, hogy valójában hogyan vagy milyen állapotban kellene előtte találtatnunk. A Jób 9. fejezetéből, vagy talán már a 8. fejezetből, az utolsó verstől, a 20. verstől. 8. fejezet, 20. vers. Nem. Isten nem utasítja el az önfeláldozót, az önzetlent, és nem nyújt kezet a cudarnak, miközben újra megtölti szádat nevetéssel és ajkadat hangos örömújongással, az ellenfeleit szégyennel borítva fognak állni, és a cudarok sátra eltűnik. És aztán így folytatódik. Erre Jób a következőképpen válaszolt a 9. fejezet. Határozottan én tudom, hogy így van, és hogyan lehetne az embernek igazza Istennel szemben. Ha ellenállhatatlan vágy álmában, a viszketegségében jogvitába akarna bocsátkozni Istennel, ezer kérdésre nem adhatna neki egyetlen egy választ sem. Még ha valaki bölcsességben gazdag és erejében roppant erős is, ki az, aki valaha is szembeszállt vele, és épségben megúszta volna ennél fogva? De hiszen ő az, aki hegyeket áthelyez valahova, anélkül, hogy azok észrevennék, aki haragjában visszafordítja őket. Ő rendíti meg a földet a helyéről úgy, hogy annak oszlopai tántorognak előtte. Ő parancsol a napnak úgy, hogy nem kell fel többé, és pecsét alá helyezi a csillagokat is. Kiterjeszti az égboltozatot, ő egyedül és fenségesen a tenger hullámain lépeget. Ő teremtette a medve csillagképet, és az Oriont, a déli csillagot, a fiastyúkot és a déli kamrákat. Ő az, aki nagy dolgokat visz véghez, amelyeket nem lehet kifürkészni, és csodálatos tetteket, amelyeket nem lehet megszámlálni. Íme, meglásd, ő elhalad mellettem, de én nem látom őt, ő lebeg felettem, de én mégsem vezem észre őt. Amikor elsodor valakit, ki fogja őt meggátolni ebben? Ki az, aki azt mondhatná neki, mit művelsz itt? Isten nem enged haragjából, közöttük még Ráháb segítőinek is meg kellett hajolniuk előtte. Nem is beszélve arról, hogy képes lennék én feleletet adni neki, és tudnám, hogyan válasszam meg a megfelelő szavakat előtte. Még ha igazam is lenne, akkor sem tudnék neki válaszolni, hanem még akkor is könyörögnöm kellene neki, mint a bírómnak. Még ha a bíróság elé állítanám is, és ő válaszolna nekem, nem hinném el mégsem, hogy meghallgatná a vallomásaimat. Nem, hanem viharos dübörgéssel zúzna össze engem, és ok nélkül számos sebet ejtene rajtam. Nem hagyna még levegőhöz jutni sem, hanem keserű szenvedéssel töltene el engem. Ha a hatalmas erősségén múlna, azt mondaná, itt vagyok. Ha pedig egy peres ügyről van szó, ki az, aki be akar engem idézni elébe? Még ha igazam is lenne, úgy mégis a saját szám kellene elítéljen engem, és még ha fedhetetlen lennék is, bűnösnek jelenítene meg engem mégis. Ezek olyan drága szavak, és azt hiszem ezekből a szavakból világosan kiderül, hogy Jób felismerte, hogy Isten mindenben minden, és hogy azt teheti, ami neki tetszik. És hogy nincs ember alapjában véve egyetlen ember sem, aki megállhatna előtte az ő véleményével. És itt hallottuk mindazokat a szavakat, amelyeket kifejezésre juttatott. Ezzel pedig megadta a tiszteletet a Teremtőnek, az élő Istennek, és tudta, hogy ő mindenre képes. És mi is meg vagyunk győződve teljes szívünkből, tudjuk és hisszük, hogy ő képes mindent megtenni. Neki minden az ő hatalmában áll. Jób azt mondja, hogy fölöttem lebeg, és én nem látom őt. Ez a helyzet. Lehet, hogy azt hisszük, hogy nem hall minket, de mégis hall minket. Lehet, hogy azt hisszük, nem lát minket, de mégis lát minket. Ez az élő Isten. És még ha merően ki is akarnék tartani az igazam mellett, ahogyan itt mondja, nem előtte, nem Isten előtt, nem ki akarna vele újat húzni, ki akarna vele szenvedést folytatni. Ez képtelenség a mi esetünkben is. Hanem tisztelettudóan összegyűlünk előtte, és magasztalni akarjuk az ő nevét, és hódolatot és dicsőséget akarunk neki szerezni. Mert egyelőre őt illeti meg a tisztelet és a dicséret, különösen napjainkban. Jób sok nehézségbe és nyomorúságba került, de egy dolgot tudunk. Az élő Istennel való kapcsolatában nem tágított. Bízott benne és támaszkodott rá, amíg segítségben nem lett része. Testvérek és testvérnők, mi is sok helyzetben, szorult helyzetben kerülhetünk, vagy találhatjuk magunkat, de bízhatunk benne, és támaszkodhatunk rá. És Jób talán nem látott semmit, de mégis tudta, hogy az ő megváltója él. És mi is tudjuk, hogy a mi megváltunk is él. És feltekinthetünk ő rá, és tiszteletet és hódolatot szerezhetünk neki, ahogyan itt csodálatosan meg van írva. Még ha Jobbnak igaza is lenne, mondja, akkor is bűnös maradna Istennel szemben, folytatott jogi vitában. De ki az közülünk, aki megúszná ártatlanul? Senki. Hanem mindannyian mondhatjuk, hogy neki mindenben igaza van. És ezért hadd adjunk neki hálát, és imádjuk őt. Hadd álljunk fel, hogy együtt imádkozzunk. Hűséges Istenem, a te népedként, a te gyermekeidként össze vagyunk itt gyűlve, a te csodálatos és szent Jézus nevedben. Uram, mit is hozhatnánk mi neked, vagy mik vagyunk mi te előtted? Ha önmagunkra nézünk, és figyelembe vesszük magunkat, semmi jót nem látunk, Uram. Ó, hűséges Istenem, de alázattal meghajulunk te előtted, az élő Isten előtt, aki teremtette az eget és a földet, és aki mindent az ő kezében tart. Az egész világ mindenséget és a földi eseményeket. Még a királyságok és az hatalma is a te kezedben van, Uram, és mindent úgy irányíthatsz, ahogy akarod. Hűséges Istenem, köszönöm neked, hogy láthatunk téged, hogy hihetünk neked, hogy imádhatunk téged ma este is. Ezért jöttünk el ismét ide. a te néped, a te gyermekeid összegyűltek itt, Uram, hogy imádatot és dicséretet ajánljanak fel, Uram. Fogadd el, Uram, mindannyiunk szájából és szívéből, Uram. Meg akarjuk tenni szívünk mélyéből, akarunk téged imádni, dicséretet énekelni neked, Istenünknek, halleluja. Dicsőség és tisztelet, felmagasztalás és hála legyen neked a te nagy kegyelmedért, a te nagy szeretetedért, Uram, amely eljuttatott mindeddig a pillanatig, eddig az óráig. És nem csak minket, Uram, hanem velünk együtt egész népedet is. Úgy hordoztál bennünket, mint sasok szárnyán. Imádunk téged, hálát adunk neked, és dicsőítjük a te jelenlétedet. Uram, még ha nem is érezzük a te hatalmadat, akkor is jelen vagy, és olyan csodálatos vagy. Halleluja! Magasztaljuk a te kegyelmedet, imádunk téged, elfogadunk hittel, Uram, és teljes szívünkből bízunk benned, még ma este is, hogy bőségesen megáldasz minket, kérésen és értelmen felül, a Jézus nevében. Halleluja! Amen. Amen. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy itt lehetünk, hogy imádatot tanúsítsunk. Ez a legnagyobb ajándék, ami a Földön megadatott nekünk Istentől, hogy szabadon hihetünk. És azt is tudjuk, hogy kiben hiszünk, tudjuk, hogy mit hiszünk. És tudatában vagyunk annak is, hogy mi vár ránk, amikor ez a zarándoklat út véget ér, hogy akkor meglátjuk, amit itt hittünk. Tudjuk azt, hogy Isten szava nem tér üresen vissza, hanem mindig beteljesíti, és véghez viszi azt, amiért el lett küldve. Azon emberek közzé szeretnénk tartozni, akik hisznek elejétől a végéig. Hiszen átvettük a témát a hívők három különböző típusairól. Az egyik csoport azok a hívők, a hitetlenek és a magukat hívőknek vallók, a színlelők, és hallottuk az ő jellemzőiket is, méghozzá minden eddiginél világosabban. És én hiszem, hogy Isten a szívünkhöz szól, és mindenkinek megvan a lehetősége, hogy megvizsgálja magát, hogy hol áll. És beszélgettem egy testvérrel, és azt mondja, nos igen, ha ez így van, és mi hiszünk a predesztinációban, az eleve elrendeltetésben, akkor magamtól nem is tehetek semmit. Valahogy ehhez hasonlóan, testvérem, lehet, hogy én nem értettem egészen jól, de ki kellett mondanom. Nos, végül is nem azért hallgatjuk a prédikációkat, hogy úgymond leíródjunk, vagy lejegyezzük magunkat az állapotunkban. Azért hallgatjuk a prédikációkat, hogy azok megszólítsanak bennünket, és hogy Isten ezáltal elvégezhesse és kieszközölje rajtunk és bennünk, hogy eljussunk oda, ahova ő akarja, hogy legyünk. Senkinek ne jusson tehát eszébe, hogy azt mondja, nos, ha a dolgok így állnak, akkor én így kategorizáltam magam, így látom magam, és ezzel a dolog el van intézve. Nem, ezzel még messziről sincs elintézve semmi. Hiszen a kegyelem idejében élünk, és amíg a kegyelem idejében élünk, addig számodra, mint Isten gyermeke számára, csak akkor dől el a dolog, amikor Isten el tudott téged juttatni oda, hova szeretne látni, és nem előbb. És amint tudjátok, egyszerűen fontos, hogy Isten ígéjének a hangzása alatt felismerjük a saját gondolatainkat, sőt, néha még az ellenség gondolatait is, és félretegyük őket az útból, és azt mondjuk, Uram, te szóltál hozzám, nyilvánvalóan itt vannak a jellemzők, és látom őket, és nem is akarjuk félretolni őket. De hiszen te nem azért szóltál hozzám, hogy most ebben az állapotban hagyj engem, ebben maradjak, hanem azért szóltál hozzám, hogy kinyújtsd felénk a kezet, hogy segítségünkre legyél, hogy egyik állapotból a másikba vezess minket. Átültes, és legyünk egészen őszinték, hiszen itt Isten szavának a hangoztatása alatt vagyunk. Nem azért, hogy azt mondjuk, igen, most itt vagyok ezen a csoport között, megtettem ezt is, azt is, és így tovább, és az ellenség éppen azt szeretné a legjobban, hogy megszégyenüljünk. De senki sem fog megszégyenülni azok közül, akik az Úrban bíznak. Senki. És itt ki van írva az a szókifejezés, hogy senki, és ezt el kell hinnünk, amennyiben a Biblia azt mondja, hogy senki nem szégyenül meg, aki Istenbe vetette a bizodalmát, akkor az senkit jelent. Igen, dicsőség és hála. Ruske testvérnő, ugye ez így van. Te már elég idős vagy ahhoz, hogy ezt elmondhast. És mi hálásak vagyunk Istennek ezért teljes szívünkből. Képzeljétek csak el, ha az ége hangzása alatt eljönnénk, és felismernénk az állapotunkat, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, hogyan vagyunk, és akkor ebben az állapotban kellene maradnunk, az egy csapás, egy gyötrelem, egy nyomorúság lenne. Ez egy nyomorúságos állapot lenne. Nem. Isten ígéje nem azért van hangoztatva. Isten kegyelme nem azért jelent meg nekünk, hanem azért jelent meg nekünk, hogy mint tükröt magunk elé tartsuk, és keményen ránk világítson az ígén keresztül. De azért is, hogy teljes mértékben segítsen bennünket, és abba a helyzetbe hozzon, ahova Isten el akar juttatni bennünket. És így a legdurvább prédikáció ellenére is megmarad egy olyan boldogító reménység, és Istenbe vetett bízodalom, hogy minden nehézséget le tudunk győzni, mert Istenbe vetjük a bizodalmunkat. Vajon mi lenne, ha önmagunkba vetnénk? Hiszen nem az van megírva, senki sem szégyenül meg, aki önmagában bízik. Nem, ez így nem áll írva. Hanem az, hogy senki nem szégyenül meg, aki Istenbe vetette a bizodalmát. És akkor ma este megkérdezzük magunktól, kiben vetetted te a bizodalmadat, és én és mi a bizodalmunkat. Ha Istenbe vetettük a bizodalmunkat, akkor ez így marad az örökké valóságig, így senki sem szégyenülhet meg. És így megyünk előre hitben, ami Urunkkal, és abban a meggyőződésben élünk, hogy ő meg tudja adni azt, ami még nem úgy van, ahogyan kellene legyen. És a beszélgetésben az a gondolat is elhangzott, igen, ha valakinek most egy, amit tudjátok, Branham testvér valóban jó néhányszor megemlítette a Júdás nevét a prédikációban, és úgy állította elénk, mint aki addig közreműködött, egy része volt a közösségnek, amíg azon a véleményen volt, hogy rátalált valamire, és aztán lelépett. Nos, nagy különbség van a között, hogy valaki csak úgy bekapcsolódik valamibe, és a között, ha valaki személyesen érintett, szívügye lesz a dolog. Ez egy jelentős nagy különbség. Nagyon jól tudjuk, a keresztre feszítésnél sokan voltak, akik vádoltak, akik ezt és azt tették, de csak egy volt, akinek a neve szerepet játszott. A többieket úgymond belelettek vonva az egész történetbe. Ezért kell megkülönböztetnünk és tudnunk, hogy Isten azért beszél hozzánk, hogy segítsen rajtunk. Nehogy azt gondoljuk, hogy Isten azzal fárasztja magát, hogy elvegye a reménységet tőled és tőlem. Isten azon fáradozik, hogy megajándokozzon téged és engem egy élő reménységgel és egy élő hittel az ő szavában, az ő jelenlétében, az ő megbocsájtásában és az ő kegyelmében. És hányszor mondtuk már, szinte hangosan fel lehetne nevetni, mondanám, nem akarom ezt a szót használni, de bármilyen nehéz is az életünk, egy olyan ember, akinek Isten megbocsájtott, akinek üdvösséget adott, egy olyan embernek valóban van oka a boldogságra és a hálaadásra is. minden nyomorúságban, minden viszontagságban nem szabad elfelejtenünk, hogy mit tett értünk Isten. Dicsérd az Urat, én lelkem, és egész bensőm az ő szent nevét. Zsoltár 103. Dicsérd én lelkem az Urat. Ő, aki megbocsátja minden vétkeidet, vagy vétkedet, és meggyógyítja minden gyengeségedet. És hangsúlyozva van, minden, amiben élet van, magasztalja az Urat. Halleluja! Istenem, ez embere megragadott minden alkalmat arra, hogy egy új zsoltárt énekeljen az ő Istene tiszteletére. És a hárfához kapott, ráhangolt, és énekelt, és játszott. Még egyszer mondom, ő lehetett volna az első, aki feladja és meghátrálna. Az aratás énekét hallottam, amikor bejöttem. Nem tudtam megállni. Vannak néme énekek, amelyeknek csodálatos a szövege, és ügyetlen lett a dallama. És vannak olyan énekek, amelyeknek csodálatos szövege, és célszerű dallama is van. De mivel nem vagyok zeneileg jártas, nem alkothatok róla ítéletet. Mégis úgy gondolom, hogy különösen Dávid, akinek tényleg annyi mindenen kellett keresztül mennie, az egész Bibliában az első számú példakép lett számunkra. És nevezzetek meg nekem egy olyan területet, amelyről nem énekelt volna, mondjátok meg nekem, hogy nem lette mindenről beszámolva ezekben a zsoltárokban, amit az emberi élet hozhat magával, és vajon nem találunk-e minden tekintetben egy olyan zsoltárt, amely arról szól, vagy azzal foglalkozik, amin az embereknek ebben az életben keresztül kell menniük, vagy keresztül mehetnek. És mégis hadd mondjam még egyszer, Isten kegyelméből minden alkalmatot és pillanatot megragadott arra, hogy egy új zsoltárt énekeljen és költsön Istennek. Avagy nem lenne ez egy kegyelem Istentől? Mi legyen a helyzet veled és én velem? Ők énekeltek a kegyelemről, mi pedig megtapasztaltuk és megkaptuk azt. Ők útalással voltak a és profétáltak az üdvösségről. Mi megtapasztaltuk és megkaptuk azt. Vajon maradjunk-e le mögöttük, vagy csatlakozzunk inkább hozzájuk. Olvastunk itt Jobbról, aki minden bizonnyal a legjobban megpróbált ember volt az egész Ószövetségben. És ezt jól megjegyeztük magunknak a hétvégi prédikációból, amikor elhangzott, hogy mindaddig, amíg az ördög el tudja hitetni velünk, hogy Isten az, aki ver, aki gyötör minket, és így tovább, addig neki, mármint az ellenségnek, nagyon könnyű dolga van velünk. De amikor rájövünk, és felismerjük, hogy nem Isten az, aki ver minket, hanem az ellenség ver minket, ütlegel, és hogy Isten azért van, hogy segítsen rajtunk, vagy segítsen nekünk, akkor megfordul a kocka is. Ellenkező esetben fel vagyunk kavarva és tüzelve belsőleg Isten ellen, mert azt hisszük, hogy valahogyan mégis ő az, aki kitölti rajtunk a haragját vagy a bosszúját. Nem. A Biblia valójában azt mondja Jobbnál, hogy a sátán eltávozott az Úr színe előtt, és mindenféle kelésekkel lesújtott Jobbra. A sátán elment az Úr jelenlétéből, és mindenféle daganatokkal lesújtott Jobbra. Minden, ami nem hoz áldás, nem Istentől származik. Minden jó dolog és minden tökéletes ajándék Istentől származik. Ez az, ami Istentől származik. Minden nehézség, minden nyomorúság, minden más, ami van, csak onnan jöhet, ja, onnan éppen jön. Ahogyan mondtam, Istentől csak a tökéletesség, a jóság, az áldás, az üdvösség, a kegyelem, az irgalmasság, a megbocsátás származhat abból a bőségből, ami nála van. Ebben az ige szakaszban, amit éppen olvastunk, alapjában véve sok minden megragadott, de különösen egy vers, a Jób 9.3. Ha ellenállhatatlan vágy álmában, a viszketegségében jogvitába akarna bocsátkozni Istennel, ezer kérdésre nem adhatna neki egyetlen egy választ sem. Egyetlen egyet sem. Néha, amikor az embereket úgy hallani lehet beszélni, ahogy úgy maguk előtt mondják, hogy mennyi válaszuk van mindenre, egy kérdésre többféle válaszuk is van. Egy nem is lenne elég. Már mindig van egy jó néhány válaszuk, mert számolni kell ugye azzal a ténnyel, hogy négy iránytű pontja van a világnak. De szeretteim, Isten jelenlétében minden teljesen másképp néz ki. És mi valamennyien egyen-egyenként Isten jelenlétébe vagyunk állítva. Nem állunk szemtől szembe egymással, nem. Istennel állunk szemtől szembe. És ki akar neki válaszolgatni? És ha válaszolnánk neki, a válaszunk amúgy is véget érne. Annyira örülök, hogy egyáltalán nem is kell válaszolnunk, hogy Isten kegyelméből megajándékozott bennünket az ő válaszával. És tudjátok, ez olyan nagyszerűvé vált számomra. Isten beszélt a prófétákon keresztül, és beszélt Krisztusban, Isten beszéde valósággá vált. Ő volt a válasz Isten minden egyes beszédére. És így van ez velünk is. Ezer kérdésre nem tudnánk egy feleletet adni. De persze mi is, mint jó barátai, magunk intézkedünk. Nekik mindenre megvolt a helyes válaszuk. És mi volt az eredmény? Csak a saját szemükben volt igazuk. A végén Isten azt mondja Jóbnak, hogy a három férfi mégsem beszélt olyan őszintén, mint ő. Menj, és járj közben értük. Mi volt az oka? Nekik rengeteg válaszuk volt. Néhány közülük fel van még tüntetve is, nem tudom, hogy mindegyik érvelés fel van tüntetve, meglepődnék, de már így is éppen elég van belőlük itt. De egyiknek sem volt igaza, egyik sem volt helyén való. Csak amikor Isten kinyilatkoztatta magát Jóbnak, és megszólalt a viharból, és ő meglátta az ő dicsőségét, az volt a válasz. Minden más egyébtől megkímelhették volna magukat. És így van ez mindannyiunkkal. Nekünk nem az a dolgunk, hogy egymásnak válaszolgassunk. Nekünk nem az a feladatunk, hogy kioktassuk egymást, hanem azért vagyunk itt, hogy együtt megkapjuk Isten válaszát. Együtt útbaigazítást kapjunk Istentől, együtt megkapjuk Istentől a tanítást, mindent együttesen Istentől. Itt az áll írva, tehát ezer kérdésre nem tudna neki egyetlen egy feleletet sem adni. Néha elképzelem magamnak az ítéletet úgy a fehér trón előtt. És a Biblia azt mondja a Jelenések 20. fejezetének 11. versében, hogy menekült előle az ég és a föld, és nyomtalanul eltűntek. Nem volt hely számukra előtte. De kicsoda is az ember? Ki vagy te? Ki vagyok én? Milyen lesz majd akkor, amikor az, aki elől az ég és a föld menekül, amikor felemelkedik, és amikor érvényesíteni fogja magát, minden meg fog hátrálni előtte, és az embereknek meg kell jelenniük előtte. Kinek lesz még valami jelenteni valója is? A föld összes nagyjainak, nekik nem lesz semmi jelenteni valójuk. De hála legyen Istennek, hogy Isten valamennyi gyermeke nem fog és nem kell megjelenjen az ítéleten. Mert János evangéliumában az 5. fejezet 24. versében az áll írva, hogy mi már átmentünk a halálból az életre, és nem megyünk az ítéletre. Nem kerülünk az ítéletre. Hála legyen Istennek, ha meg kellene jelennünk az ítélet előtt, alig ha lenne reménységünk. De az egy, az, aki eljött, ami ítéletünk, őt sújtotta, őt érte. Isten ítélete, amely az emberiségre lesújtott, Jézus Krisztusra, ami Urunkra nehezedett. És ahogy írva van, mi voltunk azok, akik azt tartottuk róla, hogy Istentől meg lett verve, és meg lett kínozva. Pedig a mi bűneink miatt, a mi vétkeink miatt lett megsebesítve, összetörve, és mártír halált halt. És az ő sebei által kaptunk gyógyulást. Hála legyen az Úrnak, a mi megváltunknak, ezért a kegyelemért. A kegyelem pedig valami ki nem érdemelt dolog, amivel ő megajándékozott bennünket. Isten fiaként átvette a mi helyünket, Isten minden fiai és leányai helyett. Aki egyszer megragadta a megváltást, és az érte megfizetett árat, az felfedezte az élet értelmét. Szeretteim, mi nem azért jövünk ide, hogy átvegyünk egy vallás vagy vallásgyakorlatot, nem azért jövünk ide, hogy valahogyan egy hitvallásra találjunk, vagy felállítsunk egyet, hanem azért jövünk ide, hogy megtapasztaljuk és átéljük Isten. Azért jövünk ide, hogy meglássuk Jézus Krisztust, Isten fiát, mint a megfeszítetett, mint azt, aki megvásárolt minket, aki megbocsájtott nekünk, aki kegyelmet adott nekünk, aki megszeretett minket. Azt kívánnám magamnak, hogy Isten megajándékozzon egy újabb lehetőséggel, hogy hirdessem Jézus Krisztusnak ezt a csodálatos evangéliumát. Amint tudjátok, sok országban jártam már, és ha tekintetbe veszitek magatoknak a többi vallást, mindegyiknek van valami filozófiája, de egyiknek sincs evangéliuma. Egyiküknek sincs örömhíre, egyiküknek sincs szabadulása, egyiküknek sincs megbocsájtása, egyiküknek sincs örök élete. Ezek mind halott filozófiák. Micsoda kegyelemben részesültünk mi, hogy van egy dicsőséges evangéliumunk Jézus Krisztusról, Isten fiáról, aki azért jött, hogy megváltson minket. És ha ezt hittel megragadtuk, akkor meglettünk ragadva mi is tőle, és akkor nem tehetünk mást, mint hogy szívünk mélyéből hálát adjunk neki az ő jelenlétében. És amikor majd számon kér bennünket, akkor nem fogunk tudni 1000 kérdésre egy választ adni, bárki legyen az, aki ott lesz. És nekünk már itt úgy kellene viselkednünk, ahogyan egy nap majd ott fogunk viselkedni. El kellene fogadnunk Isten válaszát, megköszönve neki, hogy Jézus Krisztusban, a mi Urunkban válaszolt nekünk. Hogy megváltott és kegyelemben részesített bennünket, és hogy örök élettel megajándékozott bennünket. Most mielőtt imádkoznánk, hadd olvassunk csak röviden Jeremiásból, a síralmakból, hiszen még sok a siránkozni való ide lent. De itt a Jeremiás síralmaiban, a 3. fejezetben, a 19. versben azt olvassuk, emlékezz meg az én nyomorúságomról, és az én őrültségemről, az ürömről és a méregről. Szüntelenül ezekre gondol az én lelkem, és meg van törve bennem. Ezt meg akarom szívlelni, és ezért reménykedve a reménységben élek. Az Úr irgalmassága még nincs fogytán. Az ő könyörületessége még nem lett kimerítve, nem ért véget. Minden reggel újabbak, nagy a te hűséged. Az Úr, ő az én részem, vallja az én lelkem. Ezért reménykedni akarok ő benne. Nem csodálatos egy ige szakasz ez? Ugyanaz az ember, aki a nyomorúságról, a bánatról, a méregről beszél, ugyanaz az ember azt mondja, szüntelenül ezekre gondol az én lelkem, és meg van törve bennem. És ezt meg akarom szívlelni. Mi az, amit mi fogunk megszívlelni? A mi saját gondolatainkat, amelyek reménytelenségbe taszíthatnak bennünket, vagy megszívleljük Isten ígéjét inkább, amely felemel, megerősít, stabilizál és megalapoz minket. Itt azt mondja ez az ember, hogy szüntelenül ezekre gondol az én lelkem, és meg van törve bennem. Igen, a lelkünk az meg van törve, amikor erre, arra és sok mindenre gondolunk. Tovább így folytatódik. Ezt meg akarom szívlelni magamnak, és ezért reménykedve a reménységben élni. Az Úr irgalmassága még nincs fogytán, az ő könyörületessége még nem lett kimerítve. Ezek összetartoznak. Az egyik kapcsolódik a másikhoz, az egyik maga után vonja a másikat. Ezért a reménységnek megfelelően fogok élni. Az Úr irgalmassága még nincs fogytán. Az ő könyörületessége még nem lett kimerítve. Nem ért véget. Ha nyomorúságunkban arra kellene gondolnunk, hogy Isten kegyelmének a tanúsítása véget ért, hogy az ő irgalmassága kimerült, és hogy nem lenne többé kegyelem, akkor el kellene süllyednünk a reménytelenségbe. De mivel az Úr szól hozzánk az ő ígéjén keresztül, és azt mondja nekünk, ezért a reménységnek élni. Az Úr irgalmassága még nincs fogytán, az ő könyörületessége még nem lett kimerítve, nem ért véget. Minden reggel újak, nagy a te hűséged. Nem csodálatos ez? Itt Pál apostol szavaira gondolunk, amelyben tulajdonképpen ezt írja, még ha mi hűtlenek is lennénk, ő hűséges maradt, mert nem tagadhatja meg önmagát. Ha ő megtagadna téged és engem, akkor megtagadná egy részét, megtagadná az ő testének a tagjait, a fiait és a leányait, akiket ő maga nemzett, és ez nem lehetséges, ez nem történhet meg, nem, az ő hűsége örökkévalóan megmarad, fennáll, minden reggel új. És itt azt mondja, nagy a te hűséged. Nem csodálatos ez a mondat, és aztán így folytatódik. Az Úr az én részem, az én osztályrészem, vallja az én lelkem. és meghajol bennem. Ezt meg akarom szívlelni, és ezért a reménységnek élni. Nem pedig a reménységben meghalni, de hiszen az egy élő reménység, mert az, aki maga a reménység, az feltámadta halálból a harmadik napon. Ha ő nem támadt volna fel a halálból, akkor reményünkkel együtt mi is halottak lennénk, és eltemethetnének bennünket. De azáltal, hogy ő feltámadta halálból, ezáltal ő lett a mi reménységünk. És ezért mondja, vagy írja Pál apostol azt is, hogy Krisztus bennünk a dicsőség reménysége. Ó, micsoda kegyelem adatott mindannyiunknak. Minden reggel újabb, nagy a te hűséged. Ó, milyen mélységekből merítettek Isten emez emberei. Mit érezhettek, amikor ezeket a szavakat kimondták? A szívük túlcsordult. Istennel közösségben voltak. Ma a mi szívünkben is túl kell áradnia dicsérettől és a hálaadástól, hogy nyugodtan mondhassunk el egyszer a mi Urunknak, hogy nagy a te hűséged, ó Istenem. A te kegyelmed tanúsításai még nem lettek kimerítve. Minden reggel újból kinyilatkoztatod magad a tieidnek, Uram. Azért vagyunk itt, hogy hálát adjunk neked. Imáinkban a lényegre akarunk térni, és Istennek felajánlani a tartozó hálát, amivel tartozunk neki, egyszerűen és közérthetően, de valóban a szívünk mélyéből. Mert abban az üdvös reményben élünk, hogy a mi Urunk és megváltunk, hamarosan visszajön és hazavisz minket. Őt illeti a dicséret, és a tisztelet, a dicsőség és az imádat szívünk legmélyéről. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük még egyszer, Uram, még egyszer fogadd el a tiszteletet, a dicséretet, a dicsőséget és a hódolatot, Istenem, mindannyiunk szívéből és mindannyiunk szájából, Uram. Mert ezért jöttünk ide, hogy imádjunk téged, Uram, hogy dicsőjtsük a te szent nevedet, mert te vagy a mi Istenünk, halleluja. Te kiontottad értünk a te véredet, te megváltottál minket, te megszabadítottál, szabaddá tettél minket, Uram. Mi a te néped vagyunk, a te kezed nyája, Uram, dicsérjük a te csodálatos nevedet. Mi nem vagyunk valakik, hanem megváltottak lettünk, Uram, kegyelemből lettünk megváltva, nem érdemből. Nem, Uram, hanem te láttál bennünk valamit, Uram, és nevünkön szólítottál minket. Mi a te tulajdonaid lettünk, Uram, és ezért hiszünk neked, és továbbra is bízzunk benned mindenben, bármilyen is legyen az út, Uram. Föltekintünk te hozzád, és kérünk, hogy továbbra is légy velünk, és valamennyi népeddel, mindenütt és mindenhol, Uram. Különösen áld meg az előttünk álló összejöveteleket, én Istenem, és a te népedet. Uram, imádkozunk és imádunk téged a Jézus nevében. Amen.